Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vannak idők és helyzetek, melyekben hallgatni vétek és a gonoszság erőivel való cinkosságot jelent, és minden bizonnyal nem tévedünk, hogyha úgy ítéljük meg, hogy ismét a szólás ideje köszönt ránk, jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az erdélyi Tusnád fürdőn. Tőkés László a 33. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor záró napján emlékeztetett, ilyen könyörtelen kényszerhelyzet volt a kommunista falu rombolás idején, amikor Románia népe és kétszeres elnyomást szenvedő magyarsága nemet mondott az ateista, kommunista, nacionalista zsarnokságra. A volt királyhágó melléki püspök szerint ma a háborúra, a migrációra és a gender ideológiára kell nemet mondani. Ezelőtt 35 évvel másmilyen Európáról álmodtunk, fogalmazott. Külön beszélt a kelet-közép-európai régiót és a romániai magyarságot is sújtó kivándorlásról. Közölte, miként Trianon óta annyiszor, ma is felvetődik a kérdés, hogy menni vagy maradni, és akár egy népszavazást is érdemes volna kitűzni az erdélyi magyarság körében ebben a kérdésben, hogy megtudjuk, mire és kikre számíthatunk, fogalmazott Tőkés László. Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja, amíg nem szünteti meg a Kárpátalján élő őshonos magyar kisebbség jogfosztását, hangoztatta Semjén Zsolt Tusnád fürdőn. A miniszterelnök helyettes a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével együtt vett részt a brüsszeli Tájkép csata után című pódiumbeszélgetésen, ahol leszögezte, a magyar és román érdek is az, hogy szoros együttműködés legyen a két egymásra utalt ország között, és olyan történelmi kiengesztelődés falusuljon meg Romániával is, mint Magyarország és Szerbia között. Semjén Zsolt csalódottságának adott hangot, hogy Románia mindmáig nem léphetett be szárazföldi határaival a Schengeni övezetbe, holott minden feltételt teljesített, mint ahogy Szerbiát is régen fel kellett volna venni az EU-ba. Úgy értékelte, fontos, hogy az RMDS kormányzati tényező legyen, és felhívta a figyelmet arra, hogy a szociál-liberális nagy koalíciónak megvan az a politikai kockázata, hogy a kormánypártokkal szemben a szélsőséges nacionalista AUR lesz a váltópárt. Nem elég, hogy kultúr- és sportnemzet vagyunk, legalább ennyire fontos, hogy kulturálódó és sportoló nemzet legyünk, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Tavak Fesztiválja Tiszatavi programsorozatának megnyitóján Tiszafüreden. Latorcai Csaba kiemelte, fontos, hogy ne csak passzívan szemléljük a művészetet és a sportot, hanem váljunk azok részesévé. Alakítsuk magunk is ezeket és általuk helyi közösségeinket, mondta, hozzátéve a kormány, ahogy eddig, a jövőben is támogatja a Magyar Tavak Fesztiválja kezdeményezést. Emlékeztetett, hogy én már 11. alkalommal van lehetőségük a Tiszató mentén találkozni művészeknek és művészet kedvelőknek, mindazoknak, akiknek fontos a magas kultúra élvezete, az egészséges életmód és a sport szeretete egy páratlan természeti környezetben, azt szemlélve, abban gyönyörködve. Ez a kultúra a művészet lényege, ami közösséget is teremt, húzta alá. Magyarországnak erre kell alapoznia a vidék fejlesztését, a kormány a helyi közösségek igényeire építve, velük együtt gondolkodva kívánja ezt megvalósítani, mert csak ez teremt élhető jövőt és biztosítja az életminőség javítását, fogalmazott az államtitkár. Már javában készülnek a virágkocsik az augusztus 20-ai debreceni virágkarnevára. A virágkompozíciókat mintegy 2000 hazai és külföldi közreműködő táncos zenész kíséri majd a karneváli felvonuláson, közölték a szervezők. Az augusztus 20-ai felvonulási útvonalon a szervezők 7 lelátót állítanak fel, melyek egy kivételével fedettek lesznek. A debreceni karitatív testület a nehezebb anyagi körülmények között élő családok részére idén is ingyenes lelátót biztosít. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok kísérik. Az augusztus 20-ai felvonulást egy teljes karneváli hét előzi meg. Sport. Pétervári Molnár Bendegúz 3. helyen ért célba a férfi egypár evezősök előfutamában a párizsi olimpián, ezzel negyeddöntőbe jutott. A 31 éves versenyző a 6. előfutamban az egyes pályán kapott helyet, ahol a dán Európa bajnok, világbajnoki ezüstérmes Sverri Nielsen, a bolgár Európa bajnoki bronzérmes Krisztián Vasziljev mellett hongkongi és paraguayi ellenfelekkel került egy futamba. Végül az időjárásról. Nagy részt felhőtlen, zavartalanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Adásunkban 2 földtudományi tábort mutatunk be. Középiskolás diákok számára hirdette meg immáron 5. alkalommal a Miskolci Egyetem az 5 napos ingyenes földtudományi élménytáborát, melynek során a résztvevők a műszaki föld és környezettudományi kar oktatóival, kutatóival együtt Bogács környékét fedezhették fel. A szakmai programokon túl a tábor azzal a céllal jött létre, hogy közelebb hozza egymáshoz az országban azokat a diákokat, akik a földrajz, geológia, a természettudományok, környezettudományok iránt érdeklődnek. A júliusban lezajlott programsorozaton túl a talajtan iránt érdeklődőknek egy országos tábort is szerveznek augusztusban. A részletekről professzor dr. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet oktatója adott tájékoztatást.
Ez a tábor már szerencsére sok éves múltra tekint vissza. Alapvetően még akkor hoztuk létre, amikor a Miskolci Egyetemre szerettünk volna érdeklődő földtudomány iránt érdeklődő, a talajtan iránt érdeklődő hallgatókat csábítani. És hát ugye a mai világban az a nagy probléma, hogy a természettudományok iránt kevesen érdeklődnek, már pedig a végén ezt az országot valakinek futtatni kell, tehát az ipart, a termelést, a bármit, amihez kellenek ezek a természettudományi ismeretek, úgyhogy ezek fontosak, és hogyha a talajtanra visszatérünk, akkor hát nyilván a mezőgazdaságtól a környezetvédelem, még a vízbázisvédelem, mindenben ott van a talajnak a szerepe a klímától kezdve, és hát aki ezt csinálja, látja, hogy ez mennyire nagyon fontos, és közben azt is látja, hogy mennyire a társadalomban nincs benne. Nem ismerik egyáltalán, azt se tudják, hogy létezik ilyen tudomány, hogy talajtan. Pedig én azt gondolom, hogy az egyik legnemzetibb tudományunk, nagyon kemény hazai és sikeres múltra tekint vissza, világvezető, nagyon sok szempontból az 1900-es évek elejétől Magyarországon volt az első nemzetközi talajtani konferencia 1909-ben, és sorolhatnám, de most nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ennek ellenére, hogy az agrár, a földrajz, a környezet, mérnöki szak, ez a három plusz, ugye az agrárban most beleértettem kivételesen a kertészetet, meg beleértettem az erdészetet, tehát amik így direkt módon biomasszát termelnek, de ugye még mellette a környezetmérnökök ott vannak, meg ugye ott vannak a földrajzusok, akik alapkörben tanulják. És valami hihetetlenül érdekes dolog, csak mivel nem jelenik meg, vagyis megjelenik a földrajzkönyvekben, de mégis úgy érintőlegesen a kötelező említsük meg, mert kötelező részre a földrajztudományoknak, beszéljünk róla, de hát már nagyon sokan azok sem értenek hozzá, akik beszélnek róla, mert nem kaptak információkat, nem kaptak olyan mélységű ismereteket, miközben azt látom, hogy ezek a gyerekek, akik évről évre jönnek a mi kis táborunkba, a legnagyobb nyári melegben ássák a szelvényeket, utána olyan hihetetlen lelkesedéssel beszélnek róla, és amikor a tábor végén összefoglaljuk, hogy na hát akkor meséljetek róla, mi volt a legjobb, mi az, ami tetszett, mi nem tetszett, mi volt a legjobb? A szelvényásás. És ez valami hihetetlen dolog, de visszatérve az, hogy igen, ennek múltja van, tehát olyan most lesz 6. alkalommal megrendezve, a Miskolci Egyetem, most már a Magyar Talajtani Társaság, és a KITE ZRT együttműködésében, mindig Nádudvaron, ugye a KITE nagyon sokat segít nekünk, ők adják a helyszínt, meg kihoznak gépeket, önvezető traktor, minden, ami így esetleg a technológia oldaláról érdekelheti a fiatalokat, mi pedig ugye ássuk a szelvényeket, és megmutatjuk, hogy milyen hihetetlen nagy a talajtani változatosság, még egy 1-2 hektáros táblán belül is. Alapvetően ugye középiskolásokat céloztunk meg, ugye, mint az elején mondtam, beiskolázási céllal indult. Ez egy kicsit kibővült, mert a beiskolázás mellett most már egy olyan talajtan népszerűsítő célt vállalt fel, és pontosan azért, mert ott van ez a 20-25 fiatal gyerek, és akkora vízhangja van az esetek jelentős részében, annyira élvezik, a sajtó is kijön. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit bekerül a köztudatba általuk, az ő hátukon keresztül, tehát ez is nagyon fontos, de alapvetően ugye középiskolás korosztály célzunk, meg ami nagyon fontos, az a nagyon szeretnénk az oktatói, a tanári kart bevonni. Idén, most hosszú idő után, eddig volt egyszer vagy kétszer, hogy egy vagy két tanárunk volt, idén most megint van két tanár, aki csatlakozik, ami talán az egyik legfontosabb, mert ha ezek a tanárok jönnek ki, akkor ugye nem csak a gyermekben próbálunk elérni valamit, kicsit a világnézetében, meg a talajtani ismereteiben, hanem akkor egy sokkal képzettebb tanárbácsi, tanárnéni fog odaállni a katedrára, és azzal a lendülettel, lelkesedéssel nem a tankönyv szavait fogja visszaadni, ami a gyerekeket nem kapja el, hanem valóságos, érdekes tudást visz tovább. Úgyhogy gyakorlatilag középiskolások, de volt már általános iskolásunk is, tehát egyáltalán nem zár ki senki semmit, tehát aki érdeklődik, és van hely, akkor azt örömmel látjuk. Természetesen a hely az fontos, mert a végletekig nem húzhatjuk, mert ugye el kell szállásolni, meg ugye a terepen mozgatni kell a csapatokat, de körülbelül ugye így szokott lenni. Idén augusztus 6-a és 8-a között szervezzük Püspökladány és Nádudvar. Ugye a Püspökladány is egy nagyon érdekes helyszín, azt még nem említettem, ugye Püspökladányban a Erdészeti Kutatóintézetben leszünk, és ennek a kutatóintézetnek ugye történelme van, pont az idén 100 éves, úgyhogy már csak azért is boldogan megyünk. Trianon után, amikor ugye Magyarország elveszítette erdő társulásainak jelentős részét, akkor a kormány úgy döntött, hogy hát erdősíteni kell, de hát hol erdősítsünk, amikor területünk, ugye egy hegyvidék, dombvidék úgy eltűntek, vagy kevés maradt, és akkor indult el ugye az Alföldnek azon területeinek a fásítási programja, ahol a mezőgazdaság nem megy annyira. Tehát a szikesek rossz termőhelyi adottságú területeken próbáltak azóta is 100 éve folyamatosan erdőt telepíteni, több-kevesebb sikerrel. Mindenesetre ez egy nagyon kemény és nagyon hasznos munka, és maga az arborétummal kinőtt püspökladányi terület, ahol nagyon jó adottságú szállásunk van, minden, ami kell, szép erdőborítás, úgyhogy meg se sülünk kivételesen, tehát már ez is nagy öröm, meg egy picit ugye, hogy ne csak a mezőgazdasági talajokat lássák a gyerekek, hanem lássanak erdő alatt, rét alatt bármi, ami nyilván hatással van a talajtani adottságokra is. Ráadásul ugye a püspökladány, mivel ez egy kutatóintézet, nagyon jól feltárt talajszelvényei vannak, úgyhogy megyünk egyik után a másikba, szépen megbeszéljük, leírjuk, és olyan változatosság van, és annyira szépen elmesélhető kicsit a történelmet mögé téve a betyárok, ahogy bujkálnak ott jobbra-balra, a régi főútak kereszteződése, a kocsmák és a fogadó. Tehát ezek a kis helyi néprajzi érdekességek is nagyon szépen belejátszanak, és a végén mindez visszavezet a talajtanhoz, mert el lehet mondani, hogy miért ott volt az, és miért úgy működött, és miért állt meg a szekér, és miért nem volt víz, miért nem volt, nem tudom, pincéje. Tehát ezeket így nagyon aranyosan össze lehet rakni, és hát persze itt ez az egyik fókusz, a másik fókusz pedig Nádudvar, ugye a Kite, és akkor ott pedig egy mezőgazdasági területen fogunk kimenni, és 3 szelvényt kiás, a csapat, ugye majd szétesünk 3 kis alcsapatra, kiássuk a szelvényt, és aztán elkezdjük őket így egyenként leírni. Nagyjából ugye ez, meg ugye persze vannak az kiegészítő programok, a strandolástól kezdve az traktorvezetésen keresztül, és a drónozás, és hasonló ilyen dolgok, amelyeket így évek óta bevezettünk. A nap az ilyen szokásos táborozós felállással szokott menni, hát nyilván felkelünk reggel, ott mindenki kihúzza magát a jó árnyékos erdőben a fák hűse alatt, megreggelizik, megmosakszik, összekapja magát, és aztán ugye attól függ, hogy mi a napi program. Mindig figyelünk rá, hogy kapjon tudományos programot. Nekem az a véleményem, hogy egy picit a világ azért is veszíti el a fiatalok figyelmét a természettudományok irányából, mert beálltunk ebbe, hát úgy sem érti, hát úgy is túl bonyolult, és akkor megmaradunk a nagyon-nagyon felszínes dolgok mentén. És amikor ilyen felszínesen beszélünk, ó, hát a talaj ez nagyon fontos, tudod, és akkor is ide jössz, és megnézed, hogy a talaj tényleg fontos. Talajban élnek állatkák, a talajon él növényke, és akkor hát a talaj feketécske, barnácska. Én azt gondolom, hogy ezek fontos információk az óvodában, de még talán ott is, tehát volt egy ismerősem, aki azt mondta, hogy ha erre azt mondod, hogy bogár, akkor a kisgyerek azt jegyzi meg, hogy bogár. Ha azt mondod, hogy ez egy katica bogár, akkor már tudni fogja, hogy egy katica bogár, vagy egy májusi csere bogár, vagy bármi más, mert a gyermek nyitott az ilyenekre, és általában ha az embernek elmondják az általánosságokon túl a részleteket is, akkor így mert van mind gondolkodni, egy általánosságon nincs mind gondolkodni, mert ezt megkapta, hazaviszi, beteszi a zsebébe, eltárolja, vagy kidobja a szemetesbe, és kész. De amikor olyan dolgokat lát, tehát ami nekem nagyon mindig megfogó, az, hogy ugye kiássa a csapat, 3 csapat, mondjuk a 3 szelvényt. És akkor utána az a feladatuk, hogy van egy csapatvezető, egyik kollégánk, PhD hallgató, akivel együtt megpróbálják saját maguk megismerni a szelvényt, tehát a szelvénynek a szintjeit, a tulajdonságait, fizikáját, bármi, amit így ránézésre, kézzel, lábbal, egyszerű vegyszerekkel, egyszerű eszközökkel meg tudnak nézni, vizsgálni. És akkor először még így érdekes nekik, de csak így játszunk valamivel szinten. És akkor utána leülünk a szelvény mellé, kicsit körbenézünk, és akkor elkezdjük összerakni a képet. És az emberekben ez úgy nem tudatosul, hogyha tényleg egy szakértő szem leül egy szelvény mellé, akkor az a terület, nem tudom, 1-2-3-8-10 ezer éves történelmét el tudja mondani. Attól, hogy hogyan képződött a felszín, a geomorfológia, mi hozta létre, szél, víz, patak, az hogyan változott, mi az anyaga, milyen kémiai tulajdonságai vannak, és a többi, és a többi. És amikor ezen így végigmegyünk, akkor a gyerekeknek látszik, hogy le vannak döbbenve, hogy ebből a gödörből ennyit. És akkor már azt hinnék, hogy összeállt a kép, és akkor jó, akkor nézzük meg a másik szelvényt. Gyalogolunk 50 métert, tehát ott vagyunk majdnem, hogy ugyanott, és akkor leülünk a szelvényhez. És akkor az első kérdés, hogy aha, ez majdnem, de nem ugyanolyan. Mi a különbség? És látszik rajta, hogy valami nem stimmel, amit az előbb elmondtunk a másik szelvényhez, az itt nem igaz. Na és akkor miért nem igaz? és akkor elindul ugye a diszkózus, és akkor az, ami először ugye nagy megdöbbenés, hogy a talajtan, hú, ez ilyen érdekes, jó. És utána 50 méterrel arrébb már cizelláljuk a talajtant, és akkor jön az, hogy hé, hát akkor itt a talajok azok nem olyanok, mint gondoljuk, hogy így megyünk, és mindenütt van egy fekete teteje, meg egy sárgás alja, és ugye, ha itt a részletekben nézünk, akkor meg pláne, és olyan hihetetlen változatosság van a talpunk alatt. Meg is tudjuk magyarázni nekik, hogy oho, jó, akkor ez kicsit mélyebb a felszíne, agyagosabb a teteje, mint a másik, érezhetően sokkal jobban gyúrható, megfogja a vizet, látszik, hogy kiválik rajta a vas, vagy bármi más. Miért van ez? Nézzünk egy kicsit körbe. Ó, itt vagyunk egy kis mikromélyedésben. Ez hogy jött létre? Azért, mert a folyónak ez egy sarló laposa, most mondtam egy szót, tehát ugye a természetes folyók által épített felszínformáknak egy nagyon jellemző darabja, amiből már tudom, hogy akkor, ha ez egy jellemző darab, akkor ez volt a folyamat, ami a felszínt építette, akkor ez a változatosság fog visszaköszönni nekem, tudom, hogy ehhez milyen folyamatok társulnak, tudom, hogy akkor a magasabban homokosabb lesz és meszesebb, a mélyebben pedig agyagosabb és savanyúbb, a legmélyebben meg esetleg már szikesedik, és ezek gyönyörűen, hogyha az ember ismeri ezt a folyamatot, akkor össze tudja rakni, és erre egy hétköznapi ember nem gondol, mert végig sétál egy táblán, van benne 30-40 centi tengerszint feletti változatosság egy kilométeren belül, amit észre se vesz szinte, de ugye a víz az észreveszi, meg sok minden más észreveszi, és akkor azok elkezdik kirajzolni, átépíteni ugye azt a felszínt, megváltoztatni a talajtani adottságokat a mélyeken, a magasakon, a közteseken, és akkor kialakul egy ilyen eleinte randomnak tűnő, de utána hozzárendeljük azt a tudást, ami alapján mondjuk pontosan a természetföldrajzi, a földtan, a hidrológia, a geomorfológia, és végén a talajtan, meg ugye a növénytan, meg sok minden más, ami mind hozzájárul a talajtan ismeretekhez, az így egy ilyen gyönyörű képet rajzol ki. És akkor a gyerekek a végén ülnek, és így látszik rajtuk ez a kérdőjelek sokasága, de valamilyen beteljesedés, hogy igen, ezt így lehet, és ez nagyon tetszik nekik. Hát persze nekünk is nagyon tetszik, de hát ettől gyönyörű a talajtan, mert ugyanezt mi is megéljük nap mint nap, mert amikor kiássunk ismeretlen szelvényeket, és akkor soha nem tudjuk, vagy azért sejtjük már, hogy mi van alatta, de tudni soha nem tudjuk. És amikor így összeállnak ezek a folyamatok nekünk is a fejünkben, ez egy olyan kiteljesedés, vagy beteljesedés, vagy nem is tudom, minek fogalmazzam minden irányból, hogy az úgy nagyon érdekessé teszi ezt a titokzatos világot, amiben így direktben nem nagyon tudunk belelátni, ha csak nem ásunk bele. Nekem nagyon meglepő volt, csak egy ilyen aranyos történet, mert mindig ilyenkor július vége, augusztus eleje, a legmelegebb nyárba kimegyünk egy olyan táblára, ahol éppen, hogy learadták, mert ugye korábban nem tudunk oda menni. Hogy ezt mindenki el tudja képzelni, egy darab fa nincsen, tehát nincsen árnyék. De a gyerekek annyira el szoktak ebben a társadalomban a fizikai alkotástól. És akkor most nem azt mondom, hogy elmegy hétvégén a múzeum pedagógiára és valamit csinál, mert azok nyilván nagyon fontosak, és ilyenek vannak. De olyan, hogy a szülők már a sporton kívül direktbe valahova kiküldik őket, vagy feladatot kapnak, és az, hogy valaki kézzel egy másfél vagy két méter hosszú, egy méter széles, másfél méter mély gödröt ki tud ásni, ilyen kis mérnöki alkotásként, aminek lépcsői vannak, és a többi, ez megdöbbenti őket. Ez olyan hihetetlen sikerélmény, és akkor hozzá kapják ezt a tudás muníciót, amire életükben nem gondoltak volna, hogy egy ilyen van, és ez, és közben pedig megyünk strandolni, vannak játékok, vigyázkodást, minden, tehát a szokásos tábori elemeket mi is betesszük, mert nyilván túlterhelni nem akarunk senkit, gyerekeket, de a végén mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az a résztvevők több mint 60-70, de lehet, hogy 80%-a direkt módon egyértelműen jelzi, hogy mi volt a legjobb? A szelvényásás és a leírás. És igen, ez azt mondja, hogy a gyerekek nem azért nem mennek a természettudományok felé, mert nem érdekli őket, hanem azért, mert valahogy leépítettük azokat a dolgokat a közoktatás jelentős területében, csökkentjük a földrajzórák számát. Mikor? Akkor, amikor megnyílt a világ. Akkor, amikor 2-3 órán belül egy teljesen más kultúrába és éghajlaton és a többin találja magát az ember, ahol a vallási, az etnikai, a gazdasági, társadalmi viszonyok ismerete, hát a túlélést jelenthetné. Tehát ha valaki oda megy mondjuk a Mediterráneumba, és akkor ott mond 3 mondatot egy munkaadónak, hogy ő ezt ismeri meg, igen, meg a folyók vízjárása, igen, és akkor ha, ez egy értelmes gyerek. Erre van. Tehát mi pedig gyakorlatilag oda küldjük a gyerekeinket, meg a társadalmunk tagjait valahová úgy, hogy leépítjük a földrajzoktatást, és akkor, amikor régen, amikor nem tudtunk utazni, akkor olyan volt, mint egy skifi. Tehát olyan dolgokat tanítottak nekem, amit soha nem fogok látni. Tehát ott majdnem azt mondhatnám, hogy felesleges volt a földrajz, de ugye az általános kultúrának a része. Ma meg napi alkalmazott dolog lehetne, és nincs benne. És hogyha nincsen földrajz, és nincsenek társadalmi és az azt meghatározó természeti adottságok ismeretei, amikor nem tudom, hogy ott miért nincs mezőgazdaság. Oda megyek, és azt hiszem, hogy majd ott veszek ezt, meg azt, meg amazt. Kiderül, hogy nem tudok, mert ott a karszton nem tud előjönni, mert teljesen mások az adottságok, vagy a talajtani adottságok nem teszik lehetővé, meg a klimatikus adottság ezt, azt, ezért teljesen más csinálnak. Az én tudásom ott semmit nem ér, hogyha ilyen alapokkal megyek ki, tehát nekem fel kell készülni arra, hogy ott mi van. Na de ezzel csak annyit akartam mondani, hogyha a gyerekeknek valós kérdéseket tesznek fel, és arra észszerű válasz, logikus válasz csomagot kap, az igenis elindítja, tehát így mindenki a magába visszanéz, így a gyermeki fejlődésnél, nekem egy olyan maradandó kép, amikor a gyerekeimre így visszaemlékszem, és ránézek az arcuk, és akkor így gondolkodnak, és akkor így néznek felfelé, így látszik, hogy bezárult a világ, és az az információ, amit kapott, azt így csörögnek a fogaskerekek, dolgozik, és közben boldogan emészt. És erre kell a muníció, kell a gyerekeknek ez, és igenis ez visszaköszönt. Tehát ezekből 1 millió kellene. Ugye a Miskolci Egyetemnek ez az egyik, van a másik, a földtudományi tábor, ahol ugye a Miskolci Egyetemnek az összes földtudományi képzéséhez kapcsolód, ott is van talaj, ott is van földtan, ott is van geodéziátok, ez minden, ami ugye a Miskolci Egyetemhez kötődik. Nagyon szeretik a gyerekek. Kivonulnak egy hétre, és akkor minden fél nap valami más érdekességgel, eszközzel, kütyüvel, valósággal és a világ megértésével megy el, és én azt gondolom, hogy ez most ebben a világban nagyon-nagyon fontos. Még lehet jelentkezni, de most kivételesen olyan jó helyzetben voltunk, hogy országosan ugye egyre több iskola vagy látókörébe kerülünk be, és már voltak olyan iskolák, akik mondták, hogy ők helyből hoznának egy egész osztályt. Na hát nyilván ezt nem engedhetjük meg az elején, mert azt mondtuk, hogy hát ne, hogy nem legyen országos lefedettség, és azt mondtuk, hogy hát egy osztályból maximum 3, de már így is 16-nál járunk, 17-nél, meg még van 2 tanár, nénink, úgyhogy most nagyjából tele vagyunk, de még 4-5 ember biztosan belefér, hogyha nagyon akarja, vagy szeretné, mert mi örömmel látjuk, tehát 25 főig el tudunk menni, úgy nagyjából a 20 a kényelmes, de még azért van lehetőség arra, hogy itt bárki is becsatlakozzon. Nagyon sok oldalról megközelíthetők vagyunk, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának a Facebook oldalán, de a legfontosabb talán a talajtár című Facebook oldal, ahol nagyon sok minden van, ami ugye a talajhoz, meg a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karához kötődik. Tehát ott van egy esemény létrehozva, és ott minden, ott van a jelentkezési laptól kezdve az alapleírók, korábbi évekről készült kis videóbevágások, hogy aki érdeklődik, nézze meg, hogy mire vállalkozik, mit szeretne, nézze meg, lássa. Tehát elméletileg minden információ ott van, meg természetesen a Magyar Talajtani Társaság Facebook oldalán ugyanígy. Tehát ez az a három forrás, ahonnan így megtalálhatja. De a talajtáron jött létre maga a Facebook esemény, és akkor ott megközelíthető, megnézhető.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban két földtudományi tábort mutattunk be. A szerkesztő Grunda János volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az evangélikus egyház műsorát hallják.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Roma Reformáció címmel készült egy csokornyi felvétel a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány szerkesztésében. Ezeken roma nők és férfiak beszélnek életük megváltozásáról a hitük által. Ezekből a tanúságtételekből osztunk meg néhányat hallgatóinkkal. Reményik Sándor verse, Káli Horváth Kálmán, roma előadó művész előadásában hangzik el. Tartsanak velünk!
Trónod elé jutok el, tudom. Tudom azt, hogy megváltottál, örök élni fogok.
Fiatal koromban szerettem mulatozni, benne voltam mindenféle munkába, ami csak létezett, ha lehetett, csaltam, loptam, határba, mindenütt mentem, ugye, hadgyermeknek édesanyja vagyok. Talán még a válásom is belement volna, hogy elmaradtam volna férjemtől, az itallal sokat ittam, mert volt olyan eset, hogy elmentünk a boltba vásárolni, a gyerekeket elengedtem iskolába, és akkor nem a boltba kötöttünk ki, hanem a kocsmába. Ott ittunk, és a férjem jött haza, én megfeküdtem récegen, és hazajött munkából, ő járt neki főzni a gyerekeknek. És így nagyon sokat megváltozott az életem. Már 19 éve, hogy alkoholt nem iszok, nagy cigarettás voltam. Naponta elszittem 2 dobot cigarettát, az óra azt is az egyik napról a másik napra. Amilyen nagy dohányos voltam férjem halála után, már második napra le is tettem a cigarettát, mának 6. éve, és nem is kívánom azótától a cigarettát. Köszönöm neki ezt a sok mindent, amin keresztül visz az Úr Jézus is. Megtapasztalom minden nap az ő kegyelmét, hogy fog a kezem is, nem hagy el. Sokat van úgy, hogy nem bírok felállni, de érzem az ő jelenlétét, és az imádság, ami még erőt ad, amit érzem, hogy a testvérek imádkoznak, és ez nagyobb erőt ad.
Ha valaki megkérdezné tőled, hogy miért érdemes az Urat követni, mit mondanál neki?
Mindenben, mert új életet adott. Ez a testi élet, amiben éltem, ez maga pokol volt. Most úgy tudom, hogy az Úr által új életet kaptam. Olyan születtem. És most már hiszem is tudom, hogy az Úr mellettem van. Vezet, fog a kezem. Nem azt mondom, hogy nem bukkok el, elbukkok. Elkövetek egy jó hibát, de meg tudom bánni, és rögtön vitem az Úr elé imádságba.
Is meg si anda. 6 évvel ezelőtt ismertem meg az Úr Jézust. Anyukám már hamarabb ismerte, és egy hívő családnál voltak. És a kislányom vele volt anyukámmal, és már este volt, és olyan húzást éreztem, hogy el kell menni a gyerekére. És ott, ahogy bementem, nézték a jelenések könyvét az interneten, hogy mi vár azokra az emberekre, akik nem térnek meg. És ahogy nézték, ők sírtak és imádkoztak. Gondolom, értem is imádkoztak, főleg anyukám, tudom, mert éreztem. És mondták nekem is, hogy nem akarod megismerni ezt az Úr Jézus, nem akarod abba hagyni ezt az életet, amit éltek. Mert tudni kell, hogy én 6 évvel ezelőtt nagyon rossz életet éltem. Kamatos pénzzel foglalkoztam. Ittunk, buliztunk, tehát ami rossz volt, én mindent csináltam. És azt mondtam nekik, hogy nem, hát hogy? Hát itt a sok számla, ízlinges kocsink volt, ugye fizetni kell, jelzálok, akkor miből fogom fizetni? Mondom, nem. De hogy kijöttünk a házból, éreztem, hogy valami megváltozott bennem. Kíváncsi lettem, hogy milyen ez az Úr Jézus. És ahogy mentem haza az úton a gyerekkel, éreztem, hogy abba kell hagyni mindent. Hogy hazamentünk, mondtam a férjemnek, hogy te olyan jó volt, amit láttam, annyira megérintett, olyan kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet így az élet. És azt mondtam a férjemnek, hogy tegyünk le mindent, hagyjunk mindent abba, és ismerjünk meg az Úr Jézust. És ez olyan csodálatos volt, másnap pénzosztás volt, családi segély volt, mert ugye itt sajnos abból élnek a legtöbb. És ugye hozták a pénzeket, és nem vettem el senkitől a pénzt. Azt mondtam, hogy nem kell. Azt mondtam, hogy gyertek, ismerjünk meg az Úr Jézust. És nagyon sok ember elcsodálkozott, hogy hát honnan, hát miért? Tisztességesen dolgozunk a férjemmel. Van 4 gyermekem. Csodálatos az Úr Jézus. Nem azt mondom, hogy a 6 év alatt nem essünk, bukjuk. De az Úr valahányszor megment minket, felemel minket.
Olyan szép természetesen mondtad, hogy hazamentél, és mondtad a férjednek, hogy változzatok meg, más életet éljetek, és hogy fogadta a férjed ezt?
Nagyon örült neki. Nagyon örült neki, mert már benne is volt vágy. Volt benne vágy. Ő akart menni, csak szerintem tőlem nem mert elkezdeni.
Nagyon sok fájdalmam volt az életben, rossz gyerekkorom volt. Aztán nevelő otthonba kerültem, és mindig úgy hiányzott valami az életemből. Önszeretet hiányom volt. Diszkóba jártam, szerettem a bulikat, futottam a világba. Az sem adott boldogságot. Aztán megismerkedtem a férjemmel, akkor sem találtam meg a boldogságomat, hiába voltak már gyerekek, férjem. A férjem elkezdett gépezni, kártyázni. Nagyon sokat nélkülöztünk, az anyósom segített nekünk. Aztán volt egy barátnőm, aki mindig jött értem, hogy jöjjek el ide a gyülekezetbe. Voltak alkalmak, amikor eljöttem, aztán sokáig nem. Aztán eljöttem egy vasárnapi Isten tiszteletre is, leültem, és csak az igére és az üzenetre figyeltem. És akkor Isten megérintett. A Lukács evangéliumából volt az ige, akkor a bűnös asszony az Úr Jézus lábát könnyeivel mossa, és annyira mélyen hatott az ige, megszólított az Úr. Hazamentem Isten tiszteletről, az ige forgott a szívemben, az álmémben, és nem tudtam nyugodni. A családom nem tudott semmit, lefeküdtek aludni, és aztán a kis szobámba térdre estem is. Úgy zokogtam, és az Úrtól így kértem bocsánatot, hogy bocsásson meg nekem minden bűnömet. De előtte nem mondtam, hogy nagyon csúnyán beszéltem. Csúnya világéletet éltem, és mindezt elvette tőlem az Úr. Csodálatos boldogságot éreztem akkor abban a pillanatban. Szavakkal nem lehet elmondani. Úgy éreztem, hogy megtaláltam azt, amit keresek. Szeretet költözött a szívembe, boldogság. És akkor jöttem rá, hogy ez volt az, amit kerestem. és azóta mindig azt mondom, hogy nem volt apukám, meg szüleim, és megtaláltam az apukát. Lett egy újabb családom, a gyülekezet, a közösség, ahol szerethetem a testvéreket. Igaz, vannak megpróbáltatások az életembe, de ha az Úrra figyelek, és az Úrhoz futok fájdalmaimban, akkor mindig, minden helyzetből kiemel engem is. Nagyon érzem az ő vigasztalását, szeretetét.
Kulcsár Anikó beszélgetett roma lányokkal, asszonyokkal, életükben a Jézus megismerését követő változásokról. Most hallgassák meg Reményik Sándor versét Káli Horváth Kálmán előadásában.
Ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek! Mit tudom én, honnan ered micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek! Istenem, add, hogy ne bíráljak! Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak, a dolgok olyan bonyolultak. És végül mégis mindenek elhalkulnak és kisimulnak, és lábaidhoz együtt holnak. Mi olyan együtt gyűnít élünk. A dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek versben és mindennapi beszédben, csak a szükségeset beszéljem. De akkor szómban súly legyen s erő, s mégis egyre inkább simogatás, ezerkardos szónál többet tevő. S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre ámen is igen. Szelíd lepke, mely a szívekkel híre ül. Ámen. Igen. És a gonosztól van minden azon felül.
Folytatjuk a lélekhangolót. Kulcsár Tibor, a Mera Rádió szerkesztője kérdez roma férfiakat hitre jutásukról.
Mielőtt az én életembe Jézus Krisztus belépett, én szerettem a világi életet. Szerettem az italozást, a mulatozásokat. Egy szóval éltem a világi életet rendesen.
Az egész családodban nagyon sok hívő ember van, megtért hívő ember. Hát hogy lehet egy csomó megtért hívő ember között ilyen világivá lenni?
Akkor még én nem ismertem az Urat. Miután megismertem, történt egy családi tragédia. 2014. március 21-én édesanyámat elvesztettem, meghalt. És ezután történt az, hogy lelkészünk megkeresett minket, és mondta, hogy jöjjünk a gyülekezetbe. Azóta azt lehet mondani, hogy Jézus Krisztus rám talált, nem én találtam ő rá, hanem ő keresett meg engem. És azóta az életem középpontja. Ez alatt a két év alatt, mióta a gyülekezetbe járok, azóta kórustag is lettem. Akkor metodista egyház tagja is, áll az Úr Jézusnak. És akkor még mielőtt nem tértem meg, Jézus Krisztus még abban nagy kegyelembe is részesített, hogy ezt a templomot fölépíthettem, mert itt dolgoztam már az alapásástól kezdve. Úgyhogy soha nem fogom tudni meghálálni azt a nagy szeretetet, azt a kegyelmet, hogy az Úr Jézus Krisztus engem így kiemelt abból az életből, hogy már akkor gondoskodott rólam, amikor én nekem még eszembe se volt. Azóta, mióta Jézus Krisztus belépett az életembe, azóta arra törekszem, hogy a családom, gyermekeim is megtérjenek Jézus Krisztushoz, meg szívesen teszek bizonságot a munkahelyemen is, hogyha megkérdezik tőlem a munkatársaim, hogy mi lett az oka, hogy én megváltoztam, és nagyon szívesen elmondom nekik.
Lelki pásztor elment a gyászeset kapcsán meglátogatni, meghívott az imaházba. Eljöttél. De mégiscsak kellett, hogy legyen egy pont valahol, ahol azt kellett magadnak mondani, hogy te Imre, valamit másképp kell ezentúl csinálni, vagy mindent másképp kell ezentúl csinálni, nem tudom. Mi történt?
Hogy jártam a gyülekezetbe utána, akkor még úgy éreztem, hogy lelki támasz. De hogy teltek a napok, a hetek, rádöbbentem arra, hogy amikor úgy már vonzott magával a világ, hogy nem megy nekem. Akkor tudtam magamba ezt tudatosítani, hogy az én életem az, ami addig volt, már nem volt. Mert történt egy olyan incidens a munkahelyemen, hogy a munkatársaim hívtak, hogy menjünk, ígyunk meg valamit. De nekem már az nem ment. Már én akkor tudtam, hogy nekem más az életem, hogy Jézus Krisztus belépett az életembe. Nekem már nem az a dolgom, hogy a világnak éljek, hanem neki, Jézus Krisztusnak.
Eljött a pillanat, amikor döntöttél, de ezzel a döntéssel haza is kellett menni. Mit szólt ehhez a feleség?
Nagyon örült neki. Örült neki, hogy már nem az az ember vagyok, aki voltam. Nem az a világi életű, hanem már más. Jó, nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok, mert akkor nem mondanák igazat, meg az nem Krisztustól eredne. Igen, élem a hit életemet. El is bukom néha a hit a próbák által, de hála az Úr Jézus Krisztusnak, mindig föl tudok állni bármilyen próbatétel, ahol elesek, mert tudom, hogy ő hozzá megyek.
Azt mondtad, hogy vannak gyermekeid.
Vannak, igen, két fiam van, meg két lányom. Ők is érzékelték ezt a változást, mert már ugye az az életforma, ami volt, az megszűnt. Tudom azt, hogy nekem, mint keresztény hívő embernek, kötelességem, akár a családom felé is, meg bárki felé is, jelenteni azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, hogy ő általa van örök életünk. Nehéz dolog ez valóban, mert most még csak én járok új rendszeresen a gyülekezetbe, és van úgy, hogy meg is kell harcolni ennek a hit harcát. Nem mindig van az úgy, hogy hajlanak rá, de hála az Úrnak, vannak olyan esetek, amikor hajlanak az igére, befogadják, és akkor ők is jönnek velünk. És én bízok adom benne, hogy Jézus Krisztus az ő életükbe is el fogja hozni azt a pontot, hogy járjanak a gyülekezetbe, és Jézusnak szolgálják.
Az én megtérésem már gyerekkoromban megvolt, még akkor a János testvér járt ide, ő már szegen meghalt. És hát mint gyerek jártam hozzá, énekeltünk, húsvétkor, karácsonykor hozta az ajándékokat, cukrot, almát, diót, a gyerek milyen. Akkor nagyon sokan voltunk mindig. És 72-ben volt egy nagy óriási égésem. Harmadfok és negyedfokú égés. Belecsúsztam a forró mézbe. Levittek a kórházba, eszméletlenül, és ott lekezeltek, kitettek az intenzívre, és egy hónap elmúlt, azt mondták, hogy ez nem fog megmaradni. A nővér állandóan ott volt velem éjszaka-nappal az intenzíven. És mikor felébredtem a kómából, rá egy hétre, a nővér mondja, hogy hát milyen éneket énekelt maga. Hát mondom, én ezt tanultam. Jártam gyülekezetbe, és ott tanultam. És akkor elmagyarázta az orvosnak. Ebből még ember lesz. Ez hatalmas nagy gyógyulás. És azt mondtunk, hogy ez meg fog halni. Én hálát adok ezért az Úrnak, hogy hát így engem meggyógyított. Akkor visszamentem dolgozni, kóholvasztárként dolgoztam a kohászatban, azóta szakmám, és visszamentem, már akkor nem mehettem vissza a folyékony vashoz, hanem a gépészet átvett. Igen, de még akkor a világban voltam. Nem tudtam ezt felérni, hogy az Úr milyen közel van mindenkihez, csak én hozzám nem. Hát hogy lehet ez, mondom. Én mondom, jártam gyerekkoromban gyülekezetbe. És akkor 67 éves koromban megtértem.
Azt mondják, hogy nehéz átültetni az öreg fát.
Én megtértem. Még mindig vannak, amit tanulni kell. az Úrtól, mert még én úgy érzem, hogy hát még minden bűnömet nem tettem le, de ezen igyekezek, hogy letegyem a bűneimet. Ezért imádkozok mindig. Uram, segíts engemet! Úr Jézus Krisztus, ha elesek, akkor segíts engemet, hogy fel tudjak állni a te segítségeddel.
Gyerekkoromban nagyon érdekelt a zene, édesapám is cimbalmos, nagyapám prímás volt, ugye a családban nagyon sok zenész volt. És van 4-5 éves voltam, ugye nekem mindig tetszett az, hogy jöttek nagyapám még haza muzsikálásból, összeültek, muzsikáltak, hát ez egy élmény volt, hogy őket hallgathattam. És elértem azt a 6-7 évet, magamtól próbálkodtam a cimbalmot kezelni, ütögettem, és úgy nagyjából ráébredtem arra, mi hol van a cimbalma, és megtanultam rajta igen egy hallgatót, és apukámnak mondtam, mondom, hallgass már meg. És a végén oda jutottunk, hogy összeült a család, bejött a nagyapám, rokonság, mondta nekem apukám, hogy cimbalma az már azt tanultál, fiam. És valami harmóniát nem jó helyre ütöttem, szégyeltem magam, hogy rám szólt, és akkor azt mondtam, hogy Istenem, segíts már meg engem, hogy oda tudjak jutni, hogy ha felnövök, én ebben keresem a kenyeremet. Adtál hozzá hallást, tudományt, hogy tudjak rajta játszani, és akkor segíts meg, hogy abban keresem a kenyeremet. És igen, eljutottam oda, hogy 15-16 éves voltam, felkért egy prímás, akkor jött haza Kanadából, lejött ide Alsó Zsoltszár, és mondta nekem, hogy Balog Viktort keresi, szeretne cimbalmost a zenekarba. Hát ugye én meglepődtem, nekem ez gyors volt, hirtelen volt az egész, és anyukám mondta, hogy fiam, menjél, megvan a tehetséged, menjél. És azt mondtam, jó, elvállalom. Elmentünk akkor itt Miskolcon, Lilafüreden, a Tóker panziót, akkor nyitottunk meg, cigán zenekarra, és bekezdtünk muzsikálni, Burai Sándor prímás, a zenekar vezető, néztek, csodálkoztak, mivel többen voltak testvérek ugye a csapatban, és a végén azt mondtam, hogy Sanyi, én most ma hazavigyem a cimbalmát. Ilyen nincs, hogy te hazavigy, mivel a mai naptól te zenekarban benne vagy. Te neked nagyon nagy tehetséged van. És eltelt egy év, az igazgató felkért, hogy Viktorkám, neked le kéne vizsgázni, mivel nincs papírod, vizsgád arról, hogy te zenész vagy, le kéne neked vizsgázni, felmentem Budapestre, levizsgáztam, sikerült a vizsga, attól a perc ugye muzsikáltam tovább a vendéglátóiparba, ez közel 18-17 év, és ezelőtt 2 éve a mi lelkészünk, ugye unoka bátyám, apukámmal találkozott, Attila bátyám, mit szólnál hozzá, lemennénk hozzátok Sajó Ládra, elbeszélgetnénk is, eljárnátok ti is a gyülekezetbe, egy-két igét elmondanám. Hát apukám igen mondott rá, le is jöttek, nagyon nagy szeretettel vártunk őket, és ugye hozta magával a gitárt, mint ahogy szokta, énekelték az énekeket. És egy ének nagyon megfogott az, hogy Jézus él, azt hitték, hogy meghalt. Ez valahogy felcsillant a szemembe, a szívembe, hogy a Jézus Krisztus talán nekem is azért adta ezt a tudományt. Tudok cimbalmozni, ajándékot adott nekem, és azt mondtam magamban, miért mindig a világi életnek adom én ezt a tudományt? Miközben Jóisten megadta nekem, akkor miért nem tudom őt is szolgálni ebben. És hallgattam az éneket, az igét elmondta. Többször alkalommal lejöttek, és mondta Laci, hozd már a cimbalmot, Viktor. Akkor már én is kezdtem cimbalmozni, és ráébresztett arra, hogy gyere el a gyülekezetbe, ott többen vagyunk, hallgatod az igét, és majd a Jóisten talán neked is elhozza azt a napot, hogy meg fogod te is változni. És el is hozta ezzel az énekkel, és örülök neki, hogy a mai napig itt vagyok, szolgálhatom, és megtértem, de próbálom most a családomat arra az útra vezetni, amin én járok. Nem minden a hangszer. Én az én életembe Jézus Krisztus nagyon megváltoztatta anélkül, a hangszer nélkül is, mert valamikor gyerekkoromban is, ugye, én mindig hittem és vallottam az Istent, de sokat pótolt az életembe, hogy ugye betegségem is van, 9 éve krónikus beteg vagyok. Bélgyulladásom van, és a mai napig, ugye nincs kihez szóljak, nincs kibe bizakodjak. Ő az az egy Jézus Krisztus, akihez szólok, hogy Uram, segíts. Segíts, ha gondom, ha bajom van, ha beteg vagyok. És valamilyen szinten minden nap meghallgatta az én imádságomat, kérésemet, és ott van velem. És én észrevettem azt, hogy nekem sokat, sokat számít az Úr Jézus, és szeretném azt, hogy még talán élek, mindig ott legyek, és közte legyek az Úr Jézus közte.
Lehet, hogy valaki ott ül a másik oldalán ennek a készüléknek, és azt mondja, hogy ugyan már egy cigányzenész számára nem mindegy, hogy mihez pörög a kezében az ütő, a lényeg, hogy muzsika.
Hát nem mindegy, mert ugye minden zenésznek van szíve. Ugye szívből zenél, ahhoz szív kell, nem csak hallás. De itt ezekről az énekekről igenis nagy szív kell. Meg ez nem arról szól, hogy én virtuózkodjak, hanem ehhez kell alázat is. Hogyha a másik talán gyengébb, akkor én is ahhoz kerüljek. Ne legyek előnyben, mert én jobban tudom, többet tudok, ne legyen, hanem legyen alázat. A Jóisten azért adta az embernek a tudományt, ne csak arra, hogy de most én nagyszerű legyek, mindig előnybe legyek, hanem tudjak alázkodni is.
És nem fáj, amikor az embernek meg kell magát alázni?
Nem, nem. Jézus Krisztusban ez egy öröm.
Műsorunkban az erdélyi Ákos település baptista gyülekezetében és az alsózsolcai metodista gyülekezetben készült felvételeken roma embereket kérdezett Kulcsár Anikó és Kulcsár Tibor, a Mera Rádió szerkesztői. A megszólalásokat a Roma Reformáció című gyűjteményből válogattuk. Az itt elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt is. Keressék a Lélekhangolót podcastként a Spotify-on is. Írhatnak az Evangélikus Rádió Missziónak e-mailt az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Békességem te vagy, királyok királya, és uraknak ura. Halleluja,